Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki az uraknak ura, és királyoknak királya. Amen. Szép ünnepi, virágvasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 331. dicséretünk első versét, amelyik így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, énekelvén a 329. dicséretünk második versét. Így készülünk a keresztelőre, az ének szavaival. Nem értem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kérem a gyülekezetet, álljon fel! A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család és kedves gyülekezet, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sakramentumát, amint az írva található a Máté Evangélium 28. részében, a 18. és azt követő versekben, A Máté Evangélium 28. részében így hangzik az ige. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves igehallgató gyülekezet, elmondom azt, hogy most, amikor az ötödik unokámat keresztelem, akkor egy különleges vers jutott eszembe, amit felolvasok a Józsué könyvének a 24. részéből, a 15. vers végéről, ami így hangzik, én és az én házam népe az Úrnak szolgálok. Tudnélik, végig gondoltam, hogy kik vagyunk itt együtt a gyülekezet szeretetével övezve, és kik részesülünk most ebben a csodálatos áldásban, amit Isten készített valamennyünk számára. Én nem mondom, hogy patriarkális korban lennék, de Józsué, mint egy patriarka állt ott, és én kicsit mellé állok, tudnilik azt mondta, hogy ő és az ő háza népe. Tehát aki elmondhatja Istennek, hogy nem egyedül van azon a bizonyos helyen, a sikemi találkozás helyén, hanem a háza népe is ott van. Az a háza nép, akik hozzátartoznak, akiket Isten oda ajándékozott őnek. Ő és a felesége, meg a gyermekei, meg a nagy családja ott állt, és Istennek hálát adott, és Isten áldásait kérte, és várta. Az is nagyon mélyen érintett engem, és végig gondoltam, hogy itt valami folytatódik, az elődöknek adott áldások folytatódnak, amikor ezt a kis boldizsát megkereszteljük, és elmondom azt, hogy csak nem 30 éves távlatban gondolkozva, elevenen én előttem, amikor Boldizsár másik nagyapjával együtt voltunk. És ki gondolta volna, hogy ilyen csodálatos, nagyszerű folytatás lesz. Ő már nem lehet közöttünk, de az a őszinte szeretet, amiben kísérte, hordozta az övéit, így az ő leányát, Boldizsár anyukáját, Annát, az én menyemet, ez folytatódik. Tehát én és az én házam népe állunk most itt az Úr előtt. Az Úr előtt állunk. Azért, mert Isten házában vagyunk, ahol megszólal az ige, Isten házában vagyunk, ahol az Isten különösképpen itt van, amiről így szokott szólni az énekünk, hogy itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Tehát Jézus Krisztus ezen a helyen különösképpen itt van az ige által, mert amikor az ige megszólal, az ő gondolatai szólalnak meg, és az ő beszédét halljuk, és most különösképpen nem csak az igét halljuk, amit szokott mondani, hanem még egy különleges igét is hallunk, ez pedig a keresztségnek a szereztetési igéje. A virágvasárnap történetben azt olvassuk különben ezen a szép vasárnapon, hogy a gyermekek és a csecsemők szája által szerzett az Úr magának dicsőséget, tehát ők is valahogy belefolynak az Isten tiszteletbe. Nem tudom, hogy az ige hirdető majd elmondja el, hogy amikor már a szülők nem is lengették a pálma gajakat, és nem mondták a hozsannát a virágvasárnapi történetben, akkor a gyerekek kapták elő a pálma gajakat, és lengették, és kiabáltak, hogy hozsánna, hát a kis Dórika még nem tudja a hozsannát kiáltani, de maga módján részt vesz a cselekményben. Amikor is itt állunk az Úr előtt, és Jézus szava megszólal, amikor azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket. És itt valami nagyon nagy eseménynek lehetünk a tanúi, amikor elkezdődik valami, tudjuk, hogy valaki Jézus tanítványa lehet. Tehát én és a házam népe az Úr előtt állunk, ahol ő cselekszik nagy dolgokat. Mert Isten cselekszik nagy dolgokat. Az is nagy dolog, hogy a szülők jönnek, és örömmel Isten kezébe teszik a gyermeket. De ami az igazi nagy cselekvés most az, amit Isten tesz, amit Jézus Krisztus lelke által cselekszik, tudnélik, miközben a keresztvíz a gyermeknek a fejére kerül, közben Isten ígéretet tesz, és azt megerősíti egy külső jellel. Az ige önmagába véve is nagyon nagy dolog, hogy Isten előtt állunk, szól a szava. De amikor még egy külső jellel is ezt megerősíti, ezt nevezzük sakramentumnak, a kereszt vízzel megerősíti azt, ami az egésznek a lényege, az üzenet, hogy Isten őt is szereti. Őneki is megváltót küldött az Úr Jézus Krisztusban, az Úr Jézus vére azért hullott a kereszten, hogy őt is megtisztítsa a bűnöktől, hogy tisztán állhasson majd egyszer Isten elé. No, hát Isten cselekszik nagyon nagy dolgot itt közöttük. És még azt el kell mondani, hogy a gyermek is itt van az Úr előtt, és alig várja már, hogy a gyerek mi voltában is részesüljön ez áldásban. Ő nem tudja azonban valójában, hogy mi is az, ami itt történik. De majd meg fogja tudni, hogyha úgy nevelitek, és úgy neveltetitek. Az biztos, hogy visszaemlékezve majd erre az eseményre a szülők majd elmondhatják, hogy Isten már őt nagyon szereti, és Isten már ígéretet tett. Isten már az első lépést megtette iránta. Vagy ő hozzá. És a nevelés közben Isten együtt munkálkodik veletek, és majd ő is el tudja ezt dönteni felnőttként, hogy én is szeretnék hozzá tartozni. És így a házam népe, az Isten háza népeként tovább nő, és egyre többen tartoznak ebbe bele, ami nem más, mint az Isten szövetsége. Így áldja meg Isten benneteket. Amen. Mielőtt a Szent Sákramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa a kérdést és a feleletet. Azt kérdem, először akarjátok, hogy a kisded a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnövekszik, önmaga tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Felejétek, ígérjük. Gyertek, mondjuk el a gyülekezettel együtt, fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy itt vagy ezen a helyen, különösképpen, amikor rendkívüli ígéreteket adsz ennek a kisfiúnak, a te szeretetedről, a megváltásról és az üdvösségről. Köszönjük, hogy mindent szépen rendeztél, mindent szépen intéztél, Urunk. Köszönjük, hogy ott voltál a gyermek eddigi idejében is. Köszönjük, hogy megőrizted őt az anyamében, köszönjük, hogy ott voltál a születés óráiban is. Köszönjük, Urunk, hogy azóta is olyan sok áldást adtál már az életével kapcsolatban, szüleinek, szeretteinek, a családnak. Kérünk, áld meg őt most, amikor külső jelként megerősíted te nagyszerű ígéreteidet. Amen.
Bódi Zsáré keresztelett téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg az Úr és őrizzen meg téged. Legyen neked őriző választ. Amen.
A gyülekezet foglaljon helyet. Áldást kívánunk a kisfiú életére és a család életére a 134. Zsoltár harmadik versének éneklésével. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Most megkérjük Gondok urat, hogy egy virágvasárnapi verset mondjon el Isten dicsőségére.
Dr. Bácsi Sándor, Hozsannás úton. Hozsannás úton, Jézusom, szemedből könnyek hullnak. Hozsannás úton, Jézusom, hazug virágok nyílnak. Hozsannás úton, Jézusom, fájdalom kínja éget. Hozsannás úton, Jézusom, érettünk vérzik a szíved. Hozsannás úton, Jézusom, téged gyötör a vétkünk. Hozsannás úton, Jézusom, fáj gyáva hit szegésünk. Hozsannás úton, Jézusom, hullnak a drága könnyek. Hozsannás úton, Jézusom, hordoztad bűneinket.
Köszönjük szépen! Gyermekek, kérlek, álljatok fel, és mondjuk el az imádságunkat. Jó Atyánk, Istenünk, Te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Kedves gyermekek, hogy elmentek a gyermekisten tiszteletre, szép virágvasárnapi történetet tanultok, Isten áldjon meg benneteket, legyen veletek, és a keresztelősök is most akkor a kisbabákkal legalábbis elmehetnek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, mindazt a szépet és jót, amit adtál nekünk már most ezen a mostani Isten tiszteleten, hogy énekelhettük a szép virágvasárnapi éneket, a szívünk megtelt irántad való hálával, és a legszebb szavakat próbáljuk megfogalmazni, amikor téged dicsérünk, áldunk és magasztalunk. Amikor a virágvasárnap ünnepe és öröme betört bennünket, amikor odállunk a nép mellé, és a szívünkbe felhangzik a Hozsánna kiáltás, és tudjuk, hogy te vagy a király, a legnagyobb hatalmasság, akinek adatot mind a hatalom menjen és földön, és ugyanakkor csodálkozunk, hogy miért szamár háton mész be, és miért az alázatos külső, és tudjuk, hogy mindez azért volt, hogy nekünk a legnagyobb szabadítást, a bűnünkből való váltságot megszerezzed, hogy odaállhassunk egyszer majd a napon te eléd, hogy felmentést hirdess, és mondd az atyának, hogy hozzánk tartoztak, hozzám tartoztak, enyém voltak, és hogy bemehessünk veled együtt a te csodálatos országodba, és köszönjük, hogy ez már lelkiképpen most elkezdődik ezen a szép virágvasárnapi Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy sok örömet adtál nekünk már, amikor tanúi lehetünk ennek a keresztelésnek. Köszönjük, hogy itt vannak ezek a gyermekek, akik elmentek a gyermek órára, hogy velünk egy időben ők is a virágvasárnap történetét tanulják. Köszönjük a gyermekeket, akiket adtál mi nekünk itt a gyülekezetben. Hát, hogy azok is, akik még nem csatlakoztak a gyermek közösséghez, jöjjenek, hogy minél többen együtt lehessenek. Azok a gyermekek, akiket te megáldottál, akikről azt kiáltottad, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Így ülünk itt, Urunk, és magasztalunk téged, és ünnepi hangulat van a szívünkben, és várjuk további áldásaidat. És ugyanakkor azt mondtad, Urunk, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. A gyászoló testvérek is vannak közöttünk, akik nagyon nehéz úton jártak az elmúlt napokban, és köszönjük, hogy megálltál mellettük, és mondtad az igét, és köszönjük, hogy szólt a vigasztalásnak a szava, és kérjük, hogy vigasztald meg őket a te közelléteddel, az igével, a Biblia szavával, szent lelked jelenlétével. Köszönjük, Urunk, hogy így együtt körülvetjük őket a te szereteteddel, és kérjük, hogy hordozd őket a te utaidon. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy együtt, akármilyen lelkiállapotban vagyunk is, hallgathatjuk az igét. Köszönjük a prédikációt. Köszönjük, hogy az ige hangzik, és a hit hallásból van, és az Isten igéje által, és az Isten igéje megszólal most közöttünk szintén. Köszönjük, hogy valakit felküldesz a szószékre, és nála van a te beszéded. Nála van az Úrnak a beszéde. Hadd kerüljön ez a mi szívünkbe, és hadd formáljon, és alakítson bennünket. És közben adjál még nagyobb bizalmat a mi szívünkbe, amikor bizodalommal eddig is hozzád fordultunk, és kértük, hogy legyél orvosunk, gyógyítónk, sok testi, lelki nyavajánkból szabadítónk. Köszönjük, hogy így eléd hozhatjuk betegeinket, akik bajban vannak, akár kórházban vannak, vagy hirtelen baj támadt velük, hogy őrizd meg őket, és gyógyítgasd őket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a családjainkat. Őrizd meg a családjainkat, adjál keresztény családokat, ahol az ige, a te elgondolásodon a középpontban. Imádkozunk, Urunk, a lelki családunkért, a gyülekezetünkért, növeld a gyülekezetünk tagjait megtérőkkel. Imádkozunk a mi magyar népünkért, nem tudjuk eléggé megköszönni neked, Urunk, hogy saját anyanyelvünkön halljuk az igét, és hogy magyar nyelven zeng az evangélium az egész Kárpát-medencében. Áld meg most a lelkészek bizonyságtételét, hogy valóban a te szavadat tudják mondani, és ne emberi bölcsességgel traktálják a hallgatókat. És áld meg a te népedet, szerte az egész világon, őrizd meg őket bajtól, veszedelemtől. És most kérjük, hogy légy közöttünk, igéd és lelked által, és add nekünk a te áldásaidat, édes atyánk. Mindezt kérjük, ami megváltónak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Kedves gyülekezet, hamarosan meghallgatjuk Alföldi Borús Dániel Szalkszentmártoni lelkész testvérünknek az ige hirdetését. Erre készülve a 264. dicséretünk első és második versét énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Így a helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, először is a virágvasárnapnak a történetét, amint az megvan írva a Máté evangéliumának 21. fejezetében az első verstől kezdődően a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül igavonó állatnak a csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokasság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokasság pedig ezt kiáltotta, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? A sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. És egyrészt ennek az igének az üzenetét is szeretném kibontani, de van még két rövidebb igevers, vagy ige szakasz, amit szeretnék felolvasni. Az egyik a Máté evangéliumának folytatólagos részéből, a másik pedig majd a János evangéliumának 19. verséből szól hozzánk, ezt is hallgassuk figyelemmel. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsánna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom. Sohasem olvastátok, hogy gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Pilátus bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, Hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged, mit tettél? Jézus így felelt, az én országom nem ebből a világból való. Kedves Vekerre telepi gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, és jó volt látni a mosolygó arcokat. Ritkán találkozunk, és ez egy jó alkalom most arra, hogy találkozunk, de azért vigasztalásul mondom, hogy nekünk ugye ez egy családi ünnep is, de a családdal se gyakran találkozunk, mert nagyon sokfelé vagyunk, ahogy az élet alakult. Azért bízunk benne, hogy messzebb már nem kerülünk egymástól, hanem mindig csak közeledünk egymás felé. Most a családra gondoltam elsősorban. Édesapámnak pedig nagyon köszönöm egyrészt a felkérést, hogy itt erről a szószékről szólhatom Isten igéjét, most ezen a szép ünnepen. Bár azért nehéz helyzetbe hozott engem. Egyrészt azért, mert amikor felkért, azt mondta, hogy tulajdonképpen én nekem már van egy prédikációm, és nem tudom, hogy ezzel arra gondolt, hogy mondjam el azt, vagy pedig arra gondolt esetleg, hogy tulajdonképpen nem muszáj elvállalnom ezt a felkérést, mert ő is tudna miről beszélni. És hogy ennek bizonyítékát adja a magvas és velős keresztelői beszédében, amit ugyanahogyan mondta, hogy a gyermekek és a csecsemők szája által szerzett dicsőség miatt kevésbé lehetett mélyen érteni. Én erre szoktam azt mondani, ha saját gyülekezetünkben van ilyen, hogy utána oda megyek a keresztelő családhoz, és azt mondom nekik, hogy írásban majd odaadom nektek, hogy el tudjátok olvasni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez meg volt írásban, de fölvettük, úgyhogy le lehet írni. A másik pedig, hogy az imádság, amit most elmondott édesapám, az nagyon sok mindent összefoglalt abból, amit én is gondoltam elmondani most. Úgyhogy tulajdonképpen nem egy prédikációt hallunk most ezen az istentiszteleten, hanem sok kisebb prédikációt. De jól is van ez így, mert Isten olyan végtelen gazdagságú és olyan végtelen bőséggel akar bennünket megáldani, hogy ugye azt egyrészt tudjuk, hogy szüntelenül imádkozzatok, ez a szüntelenül szó, ez a folytonosságra vonatkozik, hogy mindig imádságban kell élnünk az életünket, de lehetne ezt úgy is folytatni, hogy szüntelenül hallgassuk az igét, és mindig az igének a hatása alatt éljük az életünket, és akkor biztos, hogy Istennek az akarata érvényesül az életünkben. Itt vagyunk most a virágvasárnap ünnepén tehát, ezek után a bevezető gondolatok után, és ezen az ünnepen az Úr Jézus Krisztust köszöntjük énekszóval, imádsággal, vagy ahogy mondtam, igehallgatással itt a gyülekezet közösségében. De hozzáteszem azt, hogy nekünk azért is különleges, de szerintem mindannyiunknak, mert mi a családunk közösségében is megvalljuk azt most, hogy Jézus uraknak ura, királyoknak királya, hogy Jézus az, akinek egyedül van hatalma legyőzni bűnt, bajt, betegséget, halált az életünkben. Jézust köszöntjük most ezen az ünnepen, akinek azt kiáltjuk, amit sokan kiáltottak régen a történet szerint, az útra terítve felső ruhájukat és pálma ágakat szeldelve, hogy Hozsánna, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. És Jézust köszöntjük ezen a mai ünnepen, aki az életét adta értünk, akinek egyetlen áldozata ott a Golgota keresztjén, a koponyák hegyén, elég arra, hogy bizonyosak legyünk abban, hitünk reménységével, valóságával, hogy örök életünk van Jézusért, hogy bűnbocsánatunk van Jézusért, hogy örök igazságunk van Jézusért, és hogy mindezt egyedül kegyelemből kapjuk meg őtőle, ha kérjük, ha elfogadjuk. És az Úr Jézus Krisztust köszöntjük, aki ennek a gyülekezetnek, a Vekerle telepi gyülekezetnek a vasárnapjait, de hadd mondjam így inkább, hogy a mindennapjait meghatározza, mert munkálkodik a gyülekezet tagjainak az életében félreismerhetetlen módon, és hadd mondjam azt is, hogy megmagyarázhatatlan módon, mert ezekre a munkákra, Istennek a bennünk való munkájára nincsenek emberi analógiák, nincsenek megfelelő hasonlatok, és munkálkodik úgy a gyülekezet életében, hogy tudom, nagyon sokan hallgatják az igét, és kiteszik az életüket az ige hatásának úgy, hogy naponta olvassák a Bibliát egyéni csendességükben, úgy, hogy eljönnek egy hétközi alkalomra, egy Biblia órára, ahol beszélgetnek az igéről. És nem véletlen az sem, hogy az Úr Jézus Krisztus már akkor itt munkálkodott ennek a gyülekezetnek az életében. Én mindig csodáltam ezt, hogy itt a homokháton, itt a puszta közepén nem csak város épült annak idején, hanem ugye szoktam nézni itt a régi képeket hátul, hogy itt egy templom is épült, ahol az Istennek szentelt hely van, és ahol van gyülekezet. Azt a Jézust köszöntjük, aki ebben a gyülekezetben azóta is munkálkodik, és akiről szolgál itt minden vasárnapon igehirdetéssel a lelkész. És az Úr Jézus Krisztust köszöntjük ezen a mai ünnepen, vasárnapon, aki a családunk középpontjában áldó jelenlétével munkálkodik. Ezt is hadd mondjam el, ez lehet akár egy személyes bizonyságtétel is. Nyilvánvaló, hogy olyan sok családi esemény kötődik már a Vekerletelepi gyülekezet templomához, a gyülekezet életéhez, ami nagyobb családunk életéből, hogy szerintem ezek is olyan megjegyzendő dolgok, amikre rá tudunk csodálkozni, vagy amiken keresztül többet értünk meg Istennek a munkájából, hogy hogyan akar esetleg a mi családunk életében, hogyan akar a mi személyes életünkben, a házasságunkban, a gyerekeink nevelésében munkálkodni, és bár a mi gyerekeinknek is ki kellett menni, mert a lelkész gyerekek azok olyanok, hogy följönnek a szószékre is, hogy az apjuk palástja alá bebújjanak, mert ugyanúgy gyerekek, mint a többi gyerek, és nekik természetes közeg ez, de valahogy az lenne jó, hogyha engednénk úgy munkálkodni az igén keresztül Jézust a saját családi életünkbe, hogy a mi családi életünkben is központi helyen legyen az Úr Jézus Krisztus, akit most köszöntünk, és aki ígérete szerint elvégzi az ő munkáját gyermekeink, unokáink életében, amit már régen elkezdett, és elém került a napokban az a nagyon rossz minőségű digitális fénykép, ami a teremben egy téli időszakban zajló istentiszteleten került fölvételre, ahol azért mondom a generációknak a váltakozását és az Úristen hűséges, kitartó munkáját, mert a 90 éves nagyapám éppen az egyik lányának, meg az egyik unokájának adja az úrvacsorát egyik utolsó nyilvános szolgálataként, és ezek, én azt gondolom, hogy óriási dolgok, és köszöntjük azt a Jézust, aki uraknak ura, ahogy mondtam, és az egész világ mindenség ránézve és általa lett. Jézust köszöntjük, aki, ahogy több helyen is olvassuk az igében, angyalok seregeinek parancsol, aki a világunkon túl az elérhetetlen, számunkra megérthetetlen, felfoghatatlan, teremtő, fenntartó, gondviselő valóságban a mennyben az Atya jobbján ül, és aki mégis egészen személyesen dicsőséges királya lehet az én életemnek, a családom életének, a szüleim életének, a testvéreim életének, és így jut eszembe, mert mi a saját gyülekezetünkben most a 10 parancsolatnak a parancsolatain, törvényein megyünk végig, és ott volt az a parancsolat, hogy ne készíts semmiféle bálvány szobrot, és gondolkodtunk ennek a tragédiáján, és a magyar népnek is sok szempontból a tragédiáján, hogy utána azt mondja, hogy nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, ha valaki az ő nevét hiába fölveszi, és utána viszont azt is mondja, hogy de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják, és ez az ezer íziglen való irgalmasság, amit mi emberi szemmel belátunk 90 év, 100 év távlatába, esetleg a szüleink, nagyszüleink életén keresztül, de bízunk abban, hogy az Úristen tovább folytatja ezt a munkát úgy, hogy már mi nem fogjuk látni esetleg az unokánk vagy a dédunokánk életében, de mégis rábízzuk az Úristenre pont egy keresztelő alkalmával is azoknak a kisgyermekeknek az életét úgy, hogy azért imádkozunk és abban bízunk, hogy az Úristen az igén keresztül az ő életükben is el fogja végezni ezt a munkát. Ezt a Jézust köszöntjük, ami királyunkat, és magasztaljuk ezen az ünnepen az ő nevét. És úgy köszöntjük Jézust ezen az ünnepen, mint királyunkat, hogy közben tudjuk, hogy ő teljesen más király, teljesen más, mint bármilyen más földi hatalmasság, nem jön és megy, uraskodik, nem másítja meg a szavát, ahogy mi ehhez hozzászoktunk, és nem szegi meg az ígéreteit, amihez szintén hozzászoktunk. Mindez ismerős nekünk, mégis nem mondhatunk semmit, mert megszavazzuk, látjuk, és utána bíráljuk a hatalmasainkat. Jézus teljesen más király. És nagyon sokszor ott csúszik félre a hitünknek a megélése vagy gyakorlása is, hogy hogy hasonló dolgokat várunk el Jézustól, és hasonló dolgokra számítunk Jézussal kapcsolatosan, mint a földi hatalmasságokkal kapcsolatosan is. És már előre úgy állunk hozzá, hogy na, hát ez is ugyanúgy fog viszonyulni hozzánk. Egy király érkezik Jeruzsálembe, és az egész megérkezésnek a körülményei is olyan furcsák, nem hétköznapiak, nem szokványosak. Úgy látszik, hogy ennek a királynak csak egy szamara van, ami ráadásul nem is az övé, az kölcsönbe kérték el. Az úrnak van szüksége rá, mondták a tanítványai a gazdának, aki rögtön odaadta. Jézusnak egy szamara van, ami meglehetősen kényelmetlen, tudjuk, hogy milyen egy szamár, szamáron szamaragolni nem egy kellemes dolog, egyrészt borzasztó lassan halad, másrészt Jézus alatt biztos nem csinált ilyet, de meg is makacsolhatja magát egy szamár, ugye csökönyös állat, széles a háta, nem kényelmes rajta ülni, megmondom őszintén azt is, hogy még sose próbáltam, és van olyan gyülekezet, aki az elmúlt években vidéken persze, ahol hozzáférhető egy-egy szamár, virágvasárnapi szamárlovagolást szervezett a hittanos gyerekeknek. Én azért nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan jó ötlet, de most képzeljük el, hogy mi is kimennénk, és akkor ki lehetne ezt próbálni. Hát nem az álmaink ne továbbja, azt gondolom. Jézusnak egy szamara van mindössze, de országa nincsen. Nem katonákkal jön ez a király, nem hadsereg élén vonul be. Kicsit olyan, mint előtte mondjuk az a pásztorgyerek Dávid, aki a hatalmas, állik fölfegyverzett óriási Góliát előtt csak egyetlen egy parittyával áll, de nagy a hite és nagyon nagy a bizalma. Jézusnak szamara van, és ha a magyar történelmet a közelebbit nézzük, akkor és nem fehér lovon vágtad be mondjuk a Gellért-hegynek a macskakövein, hanem ott ül azon a szamáron. De miért is várnánk, hiszen ő, Jézus, nem jó politikus, kiderül ez is a történetből. Nem egy befolyásos valaki, sőt, nem is egy áruhás király, ahogy most is járnak körülöttünk királyok vagy királyjelöltek, fölmérni az alattvalóknak a hozzáállását. Jézus önmaga, nem más, mint aki korábban volt, és nem más, aki később, mint ami később lesz, ő a békességnek a fejedelme, aki nem sokkal ezután a Gecsemáné kertjében a kardoskodó Péternek azt mondja, hogy aki fegyvert von, az fegyver által fog elveszni, és aki a kereszten által szegezve kínok között az alatta állókért imádkozik, és azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Aki a mellette levő bűnözőnek, Latornak, azt se tudjuk, hogy pontosan mit követett el az az ember, de valószínűleg nagyon súlyos bűnt követett el, hogy keresztre feszítették, és azt mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. A békesség fejedelme nem tátos paripán érkezik meg, nem egy unikornison, aminek szárnyai is vannak, hanem egy szamáron. Ézsaiás próféta előre megmondta, kár, hogy a Jézus korabeli zsidók ezt nem vették komolyan, és kicsit úgy jártak ezek az emberek, akik ott állnak, tanúi mindennek, mint a gazdag ember, aki megvetette Lázárt korábban, és amikor már késő halálában visszacsinálna mindent, csak hogy már késő bánat. És olvassuk az Ézsaiás könyvében, hogy hívják őt tanácsosnak, erős Istennek, békesség fejedelmének, örökkévaló atyának. És itt egy pillanatig elidőzve elgondolkodtam azon is, hogy bizony nagyon sok mindenre képesek vagyunk mi is. A tehetségünktől függően természetesen, de sok mindenre képesek vagyunk mi is. De mégis, ahol Jézus nincs ott, ahol nincs ott a békesség fejedelme, egy család életében mondjuk, vagy egy személynek az életében, ott rögtön elkezdődik a vívódás. Ott rögtön jön a békétlenség, ott rögtön veszekedés van. Viszont ahol ott van Jézus, ahol a békessége árad, ahol ez a békesség adódik, beivódik, ahova ő bevonul, mint békesség fejedelme, ahol ő valóban királyként uralkodik, ott ilyen dolgokat lehet tapasztalni, és máshol is olvassuk a Bibliában: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. Az ő áldott, békés, békességes lelkének a gyümölcsei. És ahol mindez hiányzik, ott nem valami hiányzik, és így gondoljuk végig most ezen az ünnepen a saját életünket is, ott nem valami hiányzik, amit meg kell szereznünk, ami még úgy érezzük, hogy része kell, hogy legyen az életünknek, és anélkül nincsen békességünk, hanem valaki hiányzik, maga Jézus Krisztus, aki egy személyben a békesség. És egy király érkezik Jeruzsálembe, bár Szamárháton ül, bár a békesség fejedelme, és ez már az ünnepnek a szomorú oldala, amiről a versben is hallottunk, hogy azért ez az út, ez a dicsőséges bevonulás, egy könnyes bevonulás is egyszerre, hogy az a király, akit addig ünnepelnek, amíg a lelkesedés tart, és amint kényessé válik, amint cikivé válik, elhallgatnak, gyorsan megkeresik a felső ruhájukat, el nem tudom képzelni, hogy találták meg, ott a sok-sok ruha közül, hogy melyik az övék, de az is lehet, hogy mind ugyanolyan volt, mert nem volt ekkora választék sem. Fölveszik, kicsit szégyenkezve, pirulva-pirulva eloldalognak, hogy mit tettünk, úgy, utána pedig, hogy csak a gyerekek maradnak ott, de ők aztán tovább kiabálják, ahogyan a felnőttektől nemrégen hallották, hogy hozsánna, és Jézus erre mondja azt a proféciára utalva, hogy sohasem olvastátok, hogy gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Érdekes dolgok ezek, és most éppen az elmúlt napon egy ifjúsági találkozón szolgáltam, a mi egyházmegyénknek az ifjúsági találkozóján, és voltak játékos feladatok a csoportos foglalkozásokban, és volt egy olyan feladat, amiről az egyik csoportvezető beszámolt nekem, hogy volt egy pásztor, és voltak bárányok ebben a játékban, és a bárányoknak be volt kötve a szeme. Nem láttak semmit. A pásztornak nem volt bekötve a szeme, de ha be volt kötve, tehát be is lehetett volna kötni a szemét, a hangját kellett használni a pásztornak. És a játéknak valahogy az volt a lényege, hogy a pásztor hangja után kellett menni a bárányoknak. Bonyolultabb volt a játék, most csak egyszerűen ennyi. És nagyon érdekes, elmondta a csoportvezető, hogy a gyerekek tökéletesen megoldották a feladatot, utána a felnőttek nem látták mindezt, kipróbálták, és a felnőtteknek nem ment. Egyszerűen nem tudták megoldani azt a feladatot, amit a gyermekek egy pillanat alatt átláttak és megoldottak. Nagyon érdekes ez, hogy mi felnőttek valóban a hitünk dolgaival kapcsolatosan is a legtöbbször formákban, sémákban gondolkodunk, és a gyermek lelke pedig szabad arra, hogy higgyen. A gyermekek számára még nincs kőbe vésve. De jó lenne nekünk is gyermeknek lenni. És hadd mondjam el azt is, hogy nincsen semmire nagyobb szüksége népünknek, egyházunknak, a gyülekezetünknek, nincsen semmire nagyobb szüksége a vekerletelepi gyülekezetnek, vagy a családjainknak. Amikor tapasztaljuk az elgondolkodtató érdektelenséget, mint egy olyan seregre, vagy olyan sereggé válásra, amely egyedül Jézust áldja és magasztalja, és neki a királyok királyának ad minden dicsőséget, aki akkor is kiállt, amikor mások esetleg hallgatnak, amikor azok, akik hivatalosak volnának arra, hogy beszéljenek, azok is hallgatnak, aki ott is bizonyságot tesz, ahol egy lelkésznek esetleg kellemetlen megszólalni, vagy ott se lehet az a lelkész, ahol a többség esetleg önmagában hisz, saját megoldásaiban bízik. Nincsen semmire nagyobb szüksége ennek a világnak, mint azokra, akik kizárólagosan hiszik és vallják ebben az óriási kavarodásban, amiben élünk, ahol az ember nem akar elköteleződni, ahol az ember nem akar felelősséget vállalni a másikért, kicsit akar mindenből és kicsit akar mindenkiből. Nincsen semmi másra nagyobb szükség, mint hogy elismerjük, elfogadjuk, hogy Jézus az Úr, hogy ő nagy király, hogy ő egyedül hatalmas, hogy ő egyedül szabadító, és nincsen fontosabb üzenet, amit tovább kell adnunk most a nagy héten, amikor úgy tűnik a történet szerint, hogy a politika megmérgezi Jézus megváltó munkáját, hogy az emberi várakozások, ezek a becsapós váradalmak, önáltató váradalmak, a lelkesedések, a szóvirágok, a pálmák, a cifraruhák és a kifordítható ruhák, ezek mind nem a bűnbocsánatról beszélnek, és nem az örök életről, és látszólag győz az emberi, az esendő, a tövis koronát fonó, és a keresztet ácsoló, haragvó, mérges, vagy csalódott indulat. Úgy tűnik a történet szerint, ha csak idáig olvassuk, mintha Isten belebukna abba a nagy tervbe, amit elgondolt, és talán a végén csak legyint egyet, mert sokan így képzelik el Istent is, hogy na, ez se sikerült. És a legnagyobb üzenet az, amikor elérkezünk a húsvéthoz, ahol kiderül, hogy Jézus a halálnál, de talán még és ezt komolyan gondolom, ezt a rangsort, hogy a halálnál, de talán még a mi szívünknél is hatalmasabb. Még talán minket is le tud győzni, ugye? Tegnap fontam egy tövis koronát. Csak nagyon óvatosan fogom meg, hogy nehogy megszúrjon. Nem tudom, hogy valaki fölismeri-e, hogy ez miből van fonva. Friss anyagból fontam, és biztos vagyok benne, hogy amikor annak idején az emberek a felső ruhájukat fölvették, tehát fölöltöztek, akkor ők is friss tövis koronát fontak. Nem volt készen egy, hogy elővegyék, és Jézus fejére ráhúzzák, hogy elkezdődjön az a szenvedés történet, ami most a nagy héten elindul. Ezt nem itt fontam, hanem Lajos Mizsén, a vasút mellett egy fáról vágtam az ágakat hozzá, és a kertészeket kérdezem, hogy tudjuk-e, hogy mi ez. Nyilván tudjuk, sokféle neve van egyébként ennek a növénynek, és azért hoztam el ezt a tövis koronát, mert nagyon érdekes, és a vekerlei öntudatnak, református öntudatnak is jót kell, hogy tegyen ez, hogy itt is a hátsó kert, tehát a parókiának, a templomnak a kertje tele van ilyen fákkal. Ugye ismerjük ezeket. Aki szokott itt tenni-venni, az tudja, ilyen hosszú lepényszerű, vagy ilyen szivarszerű termése van, ezért hívják egyébként lepényfának is, a gúny neve az egyébként zsidócsipa, ezt nem tudom, hogy miért az a neve, és van még, tehát a gledicsia, ugye a hivatalos neve, illetve amit a saját apósomtól tanultam, aki egy tanyát vett az Alföldön, és ott is vannak ilyen fák, ő mondta, hogy ez nem más ez a fa, mint koronaakác. Az a neve, hogy koronaakác. És ezzel nem gondolkodtam egyáltalán. Most, amikor készültem, akkor jöttem rá, hogy miért koronaakác ez a fa. Miért hívják ezt a fát koronaakácnak? Azért, mert Jézusnak a fejére nem aranyból és nem tűzzománcból készült a virágvasárnapi királyi korona, pedig milyen stílusos lett volna, ahogy ismerjük is, mert nekünk egy képünk van a koronáról, gyönyörű, szép, aranyból van, körbe tűzzománca rajta vannak az apostolok, a szentek, az angyalok, a fontos emberek, a tetején ott van egy kereszt, Jézus Krisztusnak a keresztjét kicsit jelképezi, alatta egy kép, ami a Pankrátor Jézust ábrázolja, aki a világ mindenségnek az ura, aki ítél élők és holtak között, ott van a kezében az élet és halál könyve, és, vagy az életkönyve, és abból ő mondja, hogy ki az, aki üdvözül, és ki az, aki nem. És valóban, én azt gondolom, hogy nem lett volna méltóbb korona a virágvasárnapi király fején, mint a magyar szent korona, mint a mi koronánk. Nagy kincsünk ez a korona. De Jézusnak gledicsia koronája volt, tövisből fonva, korona akác dísze a homlokába nyomva, úgyhogy vére folyt. Borzasztóan tud fájni, amikor közben fontam, kesztyű nélkül, többször megszúrt, és akit szúrt már meg, az tudja, hogy ez nem olyan, mint egy tüske, hanem ez sokáig fáj. Ez égő fájdalom, ennek a szúrása. És ahogyan a tövis korona jelképe most mindannak, ami előttünk van, amin Jézus Krisztus keresztül megy, annak a fájdalomnak, annak a kínnak, amin értünk keresztül ment, a bűneink terhe alatt, úgy közben pálmaágat nem hoztam, azt nem találtam sehol, bármerre néztem. A pálmaág, meg a felső ruha, a hozsannák az jelképe a mi emberi esendőségünknek, a mi emberi hűtlenségünknek, a gyarlóságunknak, az emberi lelki értelemben való megbízhatatlanságunknak, és ne legyenek illúzióink magunkkal kapcsolatosan, mert lehet bennünk óriási a tisztelet, különösen most, amikor az énekszóval mi is azt kiáltottuk, hogy hozsánna, hozsánna, és tisztelhetjük mi királyként az Úr Jézus Krisztust, és elmondhatjuk ugyanazt, amit Péter elmondott, verve a mellkasát, hogy mi soha nem hagyunk téged, mi nem fogunk téged megtagadni, vagy imádkozhatunk kitartóan, akkor, amikor minket is arra kér, hogy legyünk ott vele, és imádkozzunk, ha csak egy órára is, és mondhatjuk azt, amit a tanítványok mind mondtak, hogy ne mondj ilyeneket, mi készek vagyunk veled élni, és készek vagyunk veled halni, de a valóság az, amiben egyedül megkapaszkodhatunk, és én azt gondolom, hogy ezt nagyon mélyen a szívünkbe kell írni most, hogyha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hűséges marad. Hogy ami urunk nem változott, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, hogy ő az Úr Jézus Krisztus, ha a szamárháton ül, ha a keresztet cipeli, ha tövis korona van a fején, ha dicsőségesen feltámad, akkor is uraknak ura és királyoknak királya. És mindezek között mondta azt a az érdekes mondatot, ami Pilátusnak szólt, de nem csak Pilátusnak, hanem minden bírának, aki ott volt, és számon kérte Jézust, hogy ti egyféle módon gondolkodtok, de az én országom nem ebből a világból való. Ez nem olyan ország, mint a ti országotok. Igen, van egy ilyen ország, amely nem innen való, van egy király, aki nem úgy uralkodik, mint a föld királyait szoktak, és erről a királyságról elmondhatjuk, hogy teljesen másképpen folyik benne az uralkodás, és teljesen másképp gyakorolják benne a kegyelmet. Ugye az uralom és a vezetés dolga a föld királyai számára, vagy a föld koronázatlan királyai számára, az nagyon egyszerű, egy hatalomtechnikai dolog. Ezt lehet tanulni, meg lehet tanítani. A cél minden esetben a hatalom megtartása és biztosítása. És nézzük meg, hogy amikor valaki hatalmas jön, a mai világban is, én voltam nem olyan régen egy ilyen rendezvényen, ahol hatalmasok vettek részt, és engem is átvizsgáltak, megmotoztak, és fönt a tetőn körbe, magyar emberről van szó, tehát nem tudom, hogy hívják az új amerikai elnököt, vagy most nem jutott eszembe a neve, vagyis nem akarom mondani, tudom, hogy hívják, de nem ő jött, hanem csak magyarok jöttek, és mégis mesterlövészek voltak a tetőn. Tehát, hogy vigyázba állnak a biztonsági őrök, a biztonságiak, mert azt a hatalmat, amit megszereztünk, azt meg kell tartani. Az emberi hatalomgyakorlásnak, kormányoknak, pártoknak, uralomnak mindig ez az alapja. Én csak azt sajnálom, mert ez így lesz, meg így is volt mindig, hogy azt sajnálom, amikor nagyon sokba kerül ennek a hatalomnak a megtartása, és sok minden másra is lehetne biztosan költeni ezt a pénzt. Jézus uralma és királysága nem ilyen. Jézus nem él vissza a hatalmával, ő nem szerepelni akar, és nem ígérget üresen. Csak egyszerűen annyit tesz, hogy megy előttünk. És azt mondja nekünk, neked is, hogy gyere és kövess engem. Gyere és kövess engem. A föld királyai mindent kitalálnak, hogy a népük boldoguljon, utána talán a kisujjukat sem mozdítják érte. Jézus pedig előttünk megy, viszi a vállán a világ bűneit, szenvedértünk, és azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Teljesen más, mert Jézus előttünk megy. Ő olyanná lett, mint amilyenek mi vagyunk. Jézus úgy király, hogy előttünk megy, maga is szenved, és felemel minket önmagához. És a másik pedig, amit a király tesz, az a kegyelem gyakorlása, és ezzel a gondolattal szeretném befejezni az igehirdetést. Ha vannak bűnösök, valódi bűnösök, azok mit tesznek? Megpróbálnak fellebbezni. A hatalmasokhoz, az uralkodókhoz. Hát, ha kegyelmet kapok. Hát, ha kegyelmet gyakorolnak, hát, ha nem fogják kiszabni rám azt a súlyos büntetés, súlyos ítéletet. Még marad egy utolsó reménysugár, és az ügyvédek is ezzel biztatják azokat, akik a védelmet kérik, hogy még mindig reménykedhetsz, kevesebb évet kapsz. Aztán van olyan is, amikor amnestiát gyakorol az, akinek hatalma van erre, akit megbízunk mi a hatalom gyakorlásával. Volt sokszor olyan, hogy általános amnestia, de például a Jézus perében is ott van egy amnestia, hogy elengedik a bűnöst. És a tömeg Jézusra mondja azt, hogy feszítsd meg. És hadd mondjam el azt, hogy Jézus olyan király, akinek a királyságában ez másképpen van. Ő olyan király, aki minden egyes kivétel nélkül minden egyes hozzáfordulónak azt mondja, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Aki én hozzám jön, azt én nem fogom elküldeni. Ezt mondja Jézus mindenkinek, aki hozzáfordul, aki őszintén vágyakozik. És ez a nagy kegyelem az, ami botránkoztató az egész világ számára, hogy lehet ilyen, hogy valaki a szívét adja oda, valaki az életét adja oda, valaki a mindenét odaadja, az ő gazdagságát odaadja, értem, aki ezt nem érdemeltem meg. Annyi a nyomorúságunk, és annyi a bűnünk, annyi az elrontott dolgunk, és annyi a lelki terhünk, amit nem tudunk letenni, amit hordozunk. És én azt gondolom, hogy különösen, ha királyként tekintünk Jézusra, aki valóban minden hatalommal bíró király, és ennek a világ mindenségnek az ura, hogy olyan aprók, olyan parányiak, olyan méltatlanok vagyunk arra, hogy hozzá menjünk. És ő mégis azt mondja most neked, hogy ha hozzám jössz, akkor nem küldelek el. Ez egy olyan király, akihez lehet menni. Olyan király, aki előttünk ment, aki előttünk megy. Olyan király, akinek tövisből van a koronája. És olyan király, aki önmagát áldozta az én békességemért. Olyan király, aki ha ígér, azt megtartja. Olyan király, akiben bízhatok, akiben hihetek, és akiben reménykedhetek valóban életemre, halálomra. Így köszöntjük Jézust ezen a mai istentiszteleten. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésére, és a 464-es dicséretünknek énekeljük az első versét. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem ime megnyitom.
Jöjj, Királyom, meg ne roncson engemet.
Urunk Istenünk, köszönjük neked a virágvasárnap ünnepét, és azt, hogy mi is királyként köszönhetjük Jézust. Hálát adunk, Urunk, azért most ezen a vasárnapon, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva földi hatalmasságoknak, akik a testet megölhetik ugyan, de a lélekhez nem férhetnek. Hálát adunk, Urunk, igazságos, bölcs uralkodásodért. Te tudod, Urunk, sajnos mi magunk is tudjuk, hogy milyen az, amikor önfejűen a magunk királyai akarunk lenni, és megpróbálunk az uralmad nélkül élni. Bocsáss meg azt, ha ilyenkor az ige sem fontos nekünk, nem fontos a te akaratod, a te tanácsod, a te vezetésed, és kérünk téged arra, hogy segíts minket elfogadni akaratodat, szeretetedet és megváltásodat. Most köszönjük, Urunk, a templomi istentiszteletnek az ajándékát, az együtténeklésnek az örömét, az orgonaszót, aminek a szava téged dicsőít, köszönjük az imádságot, a hirdetett igét, a keresztségben a jelképes, kiábrázolt igét, köszönjük a te szövetségedet, és legfőképpen köszönjük megváltó Úr Jézus Krisztusunknak a szenvedését, és azt a kegyelmet, amit ingyen kaphatunk. Add, Urunk, hogy ahogy most a nagy hetet elkezdjük, lélekben is hadd tudjunk végigjárni azon az úton, ahol az Úr Jézus Krisztus előttünk ment. És ha tudjuk megérteni azt, amit elkészítettél, húsvétra érve megértjük azt az üzenetet, ami életre és halálra is szól, hogy az Úr Jézus Krisztus uraknak ura, királyoknak királya. Amen. Most fennállva mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. És fogadjuk Isten áldását. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket helyünket elfoglalva.
Megköszönjük a igét, az ige szolgálatot, és Latisztelt úr életére, családjára és a gyülekezetére Isten áldását Kívánjuk. Nagyon nagy öröm, hogy itt volt közöttünk, és hirdette az igét. Hallgassuk meg tehát a hirdetéseket. Az elmúlt héten a vigasztalás igéjét hirdettük, amikor eltemettük dr. Miklós Imréné Hajdú Gabriella testvérünket, ők 69 éves korában hunyt el. Isten vigasztalta a gyászolókat a János evangélium 3. fejezetének a verseivel. A szél fú, ahol akar, zúgását hallod, így van, aki lélektől született, és valóban nagyon viharos, hideg nap volt, amikor a böjti szelek fújtak, és két üzenetet hallottunk, a böjti szelek két üzenetét, egyik az elmúlásról szólt, másik pedig egy elmúlhatatlan örök életről, amit Isten azoknak ad, akik újonnan születnek. Ennek az örök életnek a jelenléte, vigasztalása, bátorítása kísérje itt maradott gyászoló testvéreinket. Köszönjük a gyülekezetben levő áldozatkész munkát, a nagy takarítás szolgálatát. Tegnap én egy másik szolgálatban voltam vidéken, és amikor hazajöttem, bejöttem a templomba, elámultam, olyan szép tisztaság volt. Nagyon sokat dolgoztak a testvérek, az elején, a kezdetkor itt voltam, és ez nagyon szép szolgálat volt. Hirdetem azt, hogy ma délután 5 órakor a nagyváradtéri református gyülekezetben egy előadást tartok az előreformátorokról. Ha valakit érdekel a történelem, illetve most a reformáció 500. évében, jó, hogyha arra gondolunk, hogy a reformáció nem 1517. október 31-én kezdődött, ha már előtte volt neki kezdete, ennek kezdete. Ezekről szól az előadás. Különösképpen Budára koncentrálok, hogy érkezett el a reformáció Budára. Tehát ma délután 5-kor a nagyváradtéri gyülekezet altemplomában. És holnap este 7 órakor elérkezik végre az, amire annyit készültünk. A János Passiót előadják templomunkban. Bach János Sebestyén csodálatos zeneművét, ezt a zene drámaként feldolgozott jánosi bizonyságtételt hallgatjuk. Majd a karnagy, Molnár Gábor karnagy úr elmondja, hogy hogyan hallgassuk ezt a művet. Kézbe kapunk egy szövegkönyvet. Az is novum ebben, hogy nem németül fogják elolvasni, hát elénekelni, és mi is nem németül olvassuk a kezünkbe kapott papírlapról, hanem magyar nyelven. Tehát tudjuk követni az eseményeket, amik, ahogy halljuk is, János evangéliumából. Tehát, hogy János leírta a Jézus szenvedés történetét. És ezt a legnagyszerűbb zenei módon megkomponálta Bach, és körülvette csodálatos áriákat és korálokat készített, és közben a recitatívó elmondja azokat a történeteket, amik készítenek bennünket most a nagy héten, hiszen a nagy hét hétfőjén, holnap este 7 órakor kezdődik ez a János Passió templomunkban, ami jelzem, mint ahogy tudjuk is, nem is kell nagyon mondani, hiszen ezt mi tudjuk legjobban zeneileg valami hihetetlen élmény, ami nem hiszem, hogy Budapest más templomában így lenne, mert valahogy a templomnak olyan akusztikája van ezekkel a boltívekkel és ezzel az egész berendezkedéssel, hogy együtt hat az egész, mint hogy a német mondja, működik a Gesamtkunstwerk, minden együtt van, és úgy együtt jön le hozzánk a hang. Tehát ez mindenféleképpen nagy élmény lesz lelkileg, zeneileg, és várom a testvéreket, időben jöjjenek, hogy legyen helyük, hiszen elég sok helyen meghirdettük ezt. A Baptista Egyház központi énekkara és zenekar adja ezt elő. Erre mi nagyon sokat készültünk. Köszönjük azokat a testvéreket, akik mondták, hogy süteményt hoznak, hiszen utána az énekkarosokat szeretnénk megvendégelni a mögöttük levő teremben, és ehhez teát és süteményt készítünk, és a testvérek hoznak süteményt. Hát jó lenne, hogy ne az utolsó pillanatban, 5-kor már kezdjük itt a készülődéseket, tehát a rendezőket is kérem, hogy már 5 órára jöjjenek, és akik süteményt hoznak, szintén előbb hozzák el, mindezt köszönjük. Az énekar dobogóról fog énekelni, és két oldalt találhatók a dobogók. Mile József testvérünk, Molnár Sándor testvérünk már megerősítette a dobogókat, nagyon jól használhatók, de ide kell helyezni ezeket. Kérem a férfi testvéreket, most Isten tisztelet után fogják meg azokat a dobogókat, és tegyék ide, valamint 30 széket támasztunk neki a padoknak, hogy a zenészek majd ezt el tudják maguknak helyezni. Tehát ez a feladat, amit kérek a gyülekezettől. És ezzel elkezdtük a nagy hetet, a nagy hét eseményeit most 2017-ben, ahol kedden, csütörtökön és pénteken lesznek szolgálatok. Kedden este a dolgozók biblióráján 7 órakor a szenvedés történet időrendiségét, kronológiáját veszük végig. Csütörtökön este 6 órakor bűnbánó Isten tiszteletet tartunk a termünkben. Tehát csütörtökön nem 5-kor, hanem 6-kor tartjuk az alkalmat. És nagypénteken 10 órakor találkozunk. Tehát most, hogy megkaptuk ezt a nagy lehetőséget, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lett, most elmondhatjuk, hogy ahogy szokták mondani, hogy a nagypéntek a reformátusok legnagyobb ünnepe. Tehát mi megünnepelhetjük a nagy ünnepet 10 órakor. Tehát várjuk a gyülekezetből a testvéreket, 10 órakor jöjjenek el Isten igéjének hallgatására. Húsvét vasárnap és hétfőn pedig 10 órakor szokott időben Isten tiszteletet, ünnepi alkalmat tartunk úrvacsorosztással egybekötve. Hogy így várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. És utána megy tovább az élet, a csütörtök az egy hétre, tehát 20-án csütörtökön az esperes jön hozzánk. Az egyházmegyénk esperese, Illés Dávid esperes úr jön, vizitációt tart, a kanonika vizitációt tart. Úgyhogy erre 6 órakor jöjjünk el, akkor is a biblióra nem 5-kor, hanem 6-kor fog kezdődni. Tehát most két csütörtökön nem 5-kor, hanem 6-kor tartjuk a biblióra helyett az alkalmunkat. És még egy alkalmat hirdetek, a húsvét vasárnapja utáni vasárnap, ez könnyű megegyezni, tehát húsvét vasárnapja utáni vasárnap, 23-án délután 4 órakor dr. Benkő Elek testvérünk tart előadást a Református a Művészetek címen a templomban vasárnap délután 4 órakor. Ez egy nagyon rangos és komoly előadás lesz, nem csak azért, mert dr. Benkőlek testvérünk igen magas szinten végzi maga munkáját, a Tudományos Akadémia levelező tagja, hanem a téma is, amit hoz a reformáció művészete, meg a közgondolkozásban, hogyan ártak be változások, ezt hallgassuk meg 23-án délután 4 órakor. És még az adóbevallások a kapcsolatban az 1% lehetőségét hirdetem, akit ez érdekel, és az adományát 1%-át szívesen az egyházunknak adna, Kávin alapítványnak lehet adni az 1%-ot. Erről papírlapot tettünk ki, a testvérek mögötti padon található ez. És mivel nem káptalan az ember feje, és nem hiszem, hogy valaki meg tudná jegyezni azt, amit most elmondtam, legalábbis mindet, ezért ezt papírformába el lehet vinni, és megkérem Lilla testvérünket, jó? Kérlek szépen, Lilla, majd ott leghátul megtalálod ennek a hirdetéseknek a papírformáját. Hogy a kijáratnál mellénk állnál, amikor a tiszteletes úrra köszönünk a gyülekezetnek, és mindenkinek adná egy lapot, talán mindenkinek fog jutni. Családonként csak egyet vigyünk el. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a záró énekünket. A 468. dicséretünknek az első versét énekeljük, és ezzel fejezzük be az alkalmunkat, tehát nem a másodikat, nem az utolsót, csak az első verset énekeljük, amelyik így kezdődik. Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok. Most, amivel elhúzódott az Isten tisztelet, a himnusz éneklésétől eltekintünk. A 468. dicséret első versét énekeljük tehát. Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok.
bét fel.